kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A kőbe zárt múltunk támogatója a Székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Ma délben száraz ajtáról köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a rovat hallgatóit. A tartalomból. Szárazajta a Baróti hegység közé ékelődő völgyben fekszik. Nevét onnan kapta, hogy sekélyvízű patakja, az ajta alkalmatlan volt malom működtetésére. Témánk egy mészárlás színhelye Szárazajta. Tisztelt hallgatók, ma a beszélgetés első részét hallhatják. A kőbe zárt múltunk vendége Bartali Széles Pál nyugalmazott református lelkipásztor, akit otthonában itt Szárazajtán kerestünk meg. Hölgyeim és uraim, azonnal kezdünk.
Köszi, köszi mindenért.
Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok még egyszer. Amint azt már jeleztem, ma délben száraz ajtáról köszöntök mindenkit, akik a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják. Mostani beszélgető társam Bartali Széjes Pál, református lelkipásztor. Tiszteletes úr, köszöntöm a mikrofonunk előtt. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának szerkesztőségét, munkatársait és hallgatóit. Bejelentem, hogy hallgatója vagyok minden nap a Marosvásárhelyi Rádiónak. Így hallottam így a falujáró riportokról, közelebbről hallottam Székelyszárdobosról, hallottam Erdélyfüléről, és legközelebb hallottam Bodosról beszámolni. És úgy elgondoltam magamban, hogy milyen jó lenne, ha egyszer már száraz ajtáról is hallanánk a Marosvásárhelyi magyar adásban. És hál' Istennek sikerült a mai napon. Így eszembe jut egy bibliai esemény az apostolok cselekedeteiből, amikor az angyal megjelen Filipnek is azt mondja, hogy menj el Jeruzsálemből a Gáza felé vezető útra, járatlan utaz. És azt írja a Biblia, és Filip elment. Tehát ez történt most itt, a járatlan úton, köszönöm, hogy ide talált. Száraz ajtára, és így szeretettel köszöntem önt is, hogy így halljon Erdély népe száraz ajtáról is.
Köszönjük szépen a megtiszteltetést, hogy fogadott minket, és most tényleg itt az alkalom, hogy száraz ajtáról is beszéljünk. Bartalis úr, ön több mint egy negyed évszázadig szolgálta a szárazajtai református híveket. Lapozzunk most vissza egy kicsit, mikor és hogyan került ebbe a faluba?
Hát én kicsit még visszalapoznék. Elmondanám azt, hogy a Székelyudvarhely melletti Agyagfalván születtem. Bizonyára a rádióhallgatóknak ismerős ez a falu név. Hiszen ott volt valamikor 1505-ben egy székelygyűlés, amikor kikövetelték a székelyek, hogy megmaradjon a régi, régi jog. Azután bizonyára ismerős arról is, hogy 1848-ban, októberében ott volt a nagygyűlés. Ebből a faluból indultam, segesvári kilépés, utána a kolozsvári teológia, majd azután 1970-ben szintén az udvarhely melletti Telekfalván kezdtem a lelkészi szolgálatot. 8 évig, azután az új, akkor alakult misszió egyházközségbe kerültem Csícsicsó, ott szolgáltam 10 évet, onnan pedig a szárazajtai gyülekezet meghívására kerültem 1988. március 1-ével szárazajtára. Azóta itt vagyok, 26 évig szolgáltam ebben a gyülekezetben.
Tiszteletes úr, mit kell tudni szárazajtáról? Mikor említik először a település nevét? Kérem, foglalja össze mindazt, amit a falu történetéről, történelméről tudni kell.
1316-ban már a pápai tizedlajstromba, amit 15. János Pál pápai kezdett el, indított útjára, szerepel a falu, így, hogy Aztán Orbán Balázsnak a székelyföldi leírásában találjuk, hogy 1332-ben szerepel a falu, mint Zozaka, 33-ban, mint Sanszaka. Akkor Benedek nevű pap a tizedet fizette az egyháznak, hogy miért van ez a névváltozás. Hát szerintem azért, mert külföldi emberek, tehát olasz emberek gyűjtötték ezt, és elírások. Mindenki másképpen írta a falu nevét. És lehet, hogy ebből adódik így, hogy ilyen nevek alatt szerepelt a falu. Legelőször nyilvánosan a Kálnoki, gróf Kálnoki családnak egy családi levelében szerepel a falu 1484. december 13-i kertezésű ez a levél, úgyhogy Szárazajta. Na én ezt tartom a mai falunak a kezdő nevének, az eredeti nevének, olyannyira, hogy 2004-ben kétnapos falunapot is rendeztünk az akkori igazgatóval, Péter Attilával, mert 470 éve volt a falunév, hogy Szárazajtának nevezték, 300 éve volt Ajtai Abod Mihály születése, és 200 éve volt az új templomnak, a harmadik templomnak a emléke, és 60 éve a kivégzés. És erre rendeztünk falunapot. Az igaz, hogy aztán a nyilvános nyilvántartásban 1567-ben szerepel így először, hogy Szárazajta, ott is úgy, hogy az ajta után nem J, hanem Y. Ilyen néven akkor jelent meg a falu. Azt tudnunk kell, hogy zárt van, egybe és kijárata van. És azt is tudnunk kell, hogy a tengerszint felett van 619 méterre fekszik, tehát elég zord a vidék. Nagybaconhoz, amely 7 kilométerre van, körülbelül 2 héttel van később a kikeletét, mint Nagybacon községben. Ezért így a mezőgazdasági munkálatok is egészen később kezdődnek. Hogy hogyan alakult a száraz ajtani? Több vélemény van. Benkő József, akit ismerünk, ajtóból vezeti le mind a három ajtának a nevét. Aztán van egy ilyen, hogy a magyarok története szerepel egy ilyen, hogy Ajtony, akiről azt írják, hogy egy törzsfőnök volt ott a Maros vidékén tanyászat, de ugye akkor még úgy vándoroltak, hiába volt a Szent István királynak a tilalma, hogy nem szabad kóborolni. Vándoroltak, és ott írja, hogy ez a törzs elkerült az Oldvidékire is. Na most már azt tudni kell, hogy a törzsnek egy része mindig letelepedett ott, a másik ment tovább, és a törzsfőnöknek a nevéről szokták elnevezni a helységet, vagy a folyót, ahol a helyen voltak. Így van egy ilyen feltétel is, hogy Ajtonyról származhatott az ajta. Na most a száraz, az pedig állítólag onnan, hogy több malva volt, az egyháznak is volt kettő, és a patak annyira csekély víz volt, hogy szüntelen nem tudott a malom munkálkodni, el kellett menni, és ezért nevezték száraz ajtának. Ez az utóbbi, ez úgy szájhagyomány szerint. Én pedig még azt is hozzátenném, hogy a környéken minden faluban van borvíz, itt nincs, lehet, hogy ez is. Mert a szomszédos kicsi Zalánpatakán is már van borvíz, lehet, hogy ez is hozzájárult, hogy száraz ajta lett belőle.
A hagyomány szerint a falu eredetileg a kakucsi malmok helyén volt. Ez hagyomány vagy valóság?
Tekintettel arra, hogy írom az egyház történetét a falunak, a levéltárban nem kaptam erre így utalást. Ellenben van egy saját kézzel írott levelem érsek Elek lelkésznek, aki 1902 és 32 között volt szárazajtai lelkész. Na most már ő ebben a leírásában azt említi, hogy valóban ott volt az első falu, lent Kakucsban. És onnan a tatárjárás és a vízhiány miatt, mert a patakot nem tudta ellátni, és nem volt lehetőség kútásásra is, a falu fölfelé kezdett terjeszkedni, az ajta pataka felé, fölfelé, ide. És legelőször a falunak az alsó végére építették a házakat, az Puszta utcának neveztetik, és ott terült el a falu, oda telepedtek le az emberek. Hogy ez valóság, vagy szájhagyomány, ezt én nem tudom megállapítani, én csak így az íratok alapján tudtam ezt elmondani.
Egy menedékváról is beszélnünk kell, mely a tatárjáráskor pusztult el. Mit tudunk erről az építményről, illetve létezette?
Orbán Balázs Székelyföld leírásában említ egy szárazajtával kapcsolatos úgynevezett kurtavárat. A hegy az meg is van, de ő maga is azt írja, hogy valószínű, hogy nem volt, mert semmi nyomot nem talált. De ez mint név, hogy kurtavár létezik. Ugye ennél többet én sem tudok mondani erről, hogy volt, nem volt. Orbán Balázs azt mondja, hogy nem volt. Azt írja.
Hölgyeim és uraim, már is elértünk a kőbezárt múltunk feléhez. Zene következik, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Yeah.
ma déli beszélgetőtársam Bartali C.S. Pál, nyugalmazott református lelkipásztor, akit a Szárazajtai otthonában kerestünk fel, vele beszélgettünk. Szárazajta régi temploma a falu alsó végén állt, helyette épült a mai református templom, és ez a falu közepén van.
Igen, ez a falu közepén lévő templom úgynevezett harmadik temploma Szárazajtának, már mint református templom. Az első az ott volt a falu végén, most úgy hívják, hogy papdomb, az a helyet, ott volt a templom és a lelkészi lakás. A falu végén pedig volt a kántor tanítói lakás. Tehát így készült el, azután a falu terjeszkedett a patak mentén fölfele. És akkor az idősek panaszkodtak, hogy messze van a templom, nem tudtak templomba járni. Kéne valahova a falu közepébe építeni egy új templomot. 1782-ben, amiről adatunk van, az egyház foglalkozik is a presbitérium egy új templom építésére a falu közepében, az öregek kérése alapján. És akkor próbálják valóra váltani ezt a tervet. Helyet keresnek. Érdekes módon, hogy a faluban az egyik presbiter felajánl a falu közepén lévő telkét, hogy odaadja az egyháznak. Az a Józsa Sámuelnek hívták, az volt az egyetlen kérése a telekér, hogy születendő fiúgyermekei legyenek presbiterek. És akkor a falu erre a területre fölépítette a templomat, amely templom 1790-ben készen volt. Harangostól, tornyostól, mindenestől. Utána építették melléje a kántori lakot és a lelkészi lakást, úgy, hogy Séra Elek zaláni embernek volt a tulajdon az a terület, és akkor csere útján a területet az egyháznak átdonálta, cseréltek főterületet, és odaépült így fel a lelkészi és a kántori lakás, úgyhogy folyamatosan az egyház épületei egymás mellett vannak. Amikor befejeződött, nem sokra rá, 1802-ben is földrengés lett. A templom torony minden összedőlt. A templomnak a keleti része másfél méter magasságban maradt meg a fal, a többi teljesen földig. Hogy mennyire volt a vágy, az ohaj a Szárazajtaiban, hogy nekik templom kell, az bizonyítsa, hogy 1804-ben már kész a templom. Ma nem tudunk csak 20 év alatt egy templomot építeni. És jelenlegi harmadik templom 1804-ben készen van, úgyhogy december 9-én a szószék is felépül, december 10-én felrakják az ajtókat, ablakokat a templomra, és karácsonykor ott az Isten tisztelet. Igaz, hogy anyagi lehetőségük, ugye fogytám, úgy akkor építették az elét egy pár évvel a 1790-es templomot, ami összedett. Megkúdulták az egyház kerületet, az Erdély vidékét, sőt, két ember elment még Magyarországra is, és ott is pénzt gyűjtött, hogy a templomuk felépülhessen. Így lett készen ez a harmadik templom, a torony az aztán már később épült. Érdekes ez az embereknek a hozzáállása, mert a jegyzőkönyvek írják, hogy ott mennyi követ kellett kinek családonként hordani idejére. Mert 1803-ban, mert ez októberben volt a földrengés, 1803-ban húsvét harmadnapján a kőműves neki kezdett, és 1804 karácsonyán Isten tisztelet benne. Belső felett komplet készen volt a templom. Ez az összefogás, amit jó volna ma is megtanulni.
Ha már a templomról beszélünk, akkor az Istenháza értékei, az orgona, az úrasztala és a szószék.
Ez így van. Azt is megjegyzem, hogy a templom az 26 méter hosszú, a jelenlegi templom 10 méter széles, 7 méter magas. Van a hajó, és van két portikus, ahol férfi és a nő bejárata. Ez a templom már akkor, a 804-es években rendelkezett orgonával, ami megmaradt a, érdekes módon éppen megmaradt a régi templomtól, a földrengésen. Éppen megmaradt, azt szerelték vissza az orgonát, amely orgon aztán 1906-ban kicseréltetett, mert az már idejét múlta, mégis tönkrement, és azután többször javítódott, hát nem, többször, kétszer. 1931-ben a Noé Szövetség, 64-ben pedig az egyház javította, most megint javításra szorul ez az orgona. Van az úrasztala, ami 1804-ből van, műemlék, festett. Egy kicsit a festékmunkák már lekoptak, ugye az időfoga lekoptatta. Most ott van a ravatalozó háznál használjuk, amellett szolgál a lelkész a temetési istentiszteleteken. Jó volna restaurálni, és kaptunk is valakit, és gondoljuk, hogy sikerült restaurálni, mert ilyen úrasztala még egy van az erdélyi egyházkerületben, Olaszteleken, ahol restaurálták, és nagyon szépen néz ki. Ugyanaz, külsőleg ugyanaz, mint a száraz ajtai. Azután 2006-ban a 25-50 éves konfirmándusok készítettek egy új úrasztalát, ami faragott, most jelenleg az van a templomban. A szószék a szintén 1804-ben épült, a korona is akkor készült. A koronában felirat, két sorba körbe. Nem lehet kiolvasni, Kolozsvárról jöttek ilyen régészek, próbálták nagyítóval minden, de valamit kisillabizáltak, de az is értelmetlen szöveg lett belőle, ahogy ők átültették a latint magyarra, így hogy nem tudjuk, mit ír rajta. Az írás nem tudtuk megfejteni egyáltalán.
A következő percekben kérem szóljon a templom tornyáról is.
Hát a templom tornya, mint említettem, a 802-es földrengéskor az is teljesen tönkrement, és 1811-ben volt a gyülekezetnek lehetősége, hogy új tornyot építsen. Tehát a templom már 804-ben megvolt, de aztán csak 11-ben volt anyagi fedezetük arra, hogy felépüljön az új torony is. A vastagsága egy őr és fél sínk. Na, ez így van leírva az íratokban. Most már nem néztem utána, azt meg lehetett volna most már nézni azt is, hogy mai centiszámra az milyen volt, de hatalmasan vastag a templom falán. Amikor a tornyot építették, akkor, amely 33 méter magas, akkor az a kikötésük volt, hogy a toronynál lévő bejáraton, portikuson van fél éves támfal legyen, ami jelenleg is úgy van. Ezt kérte volt a gyülekezet, nem számított a pénz, hogy mennyibe kerül, csak ebből az ohajuk. És a mester ezt teljesítette is. Többször javításra került a torony is, de 1990-ben volt a májusi földrengés, és akkor a torony teljesen a utca felé része hosszan hasadt. Megnyílott a torony, annyira, hogy a műemlék bizottság Sepsiszentgyörgyről kiszállt, és letiltotta a harangozást is. Hát akkor volt a kilengés a toronynak, hogy a harangok megszólaltak a földrengés alatt. És akkor a templom is tönkrement, így a torony javítása 1997-98-ban sikerült. Addig letiltották elején a harangozást, addig megköttettük a tornyot vasakkal körbe, hogy a harang tudjon szólni, és hívogassa az embereket és a napszakokat jelezze. Így sikerült a tornyot egy kicsit úgy mondva maivá tenni. Aztán jött 2012-ben egy orkán, egy olyan szélvihar, ami kifött a tornyot. Többször volt javítva torony, vádogfestés, minden az én időmben is négyszer, de ez kifötte, és akkor kijött a kárfelmérő bizottság, mert ugye biztosítva van a torony. Föl is mérték a kárt, mindent, egy balit nem adtak. És saját erőnkből újra föttük a toronyt, már annyira, hogy csak a fő árbóc maradt a régi, azt úgy állították meg a mesterek, hogy az maradhat, a többi fa, bádog minden tiszta új rajta. És akkor le is festődött, meszelődött a torony is egészen. A földrengésnél az úgy történt, hogy őszintén mondva, most már megmerem mondani, tiszta engedély nélkül csináltuk, pedig emlékmény. Tekintettel arra, hogy ha engedélyt kérünk, fele annyit, míg a pénznek oda kellett volna adni az engedélyezésért. Hát vállaltam a felelősséget, és kaptam egy mérnököt is, most már megmondom a nevét is, addig hallgattam róla, mert már ideig múlt a Bodor Csaba, aki építészmérnök, Sepsiszentgyörgyön volt, és vállalt. Csinált egy ilyen házi tervet. És annak, ő le is vezette a munkálatokat, annak alapján a földrengés sújtotta a károkat, tudtuk helyreállítani saját erőnkből. Azt is.
Hölgyeim és uraim, szép lassan a mai kőbezárt múltunk végéhez értünk. Ma tehát a száraz ajtai anyagunk első részét hallhatták. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet Bartali Széles Pál nyugalmazott református lelkipásztor nevében is. Ados vagyok még a ma déli gondolattal, Márai Sándor. Az út, mely a világból önmagunkhoz vezet, hosszú és bonyolult és tele van kínos kitérőkkel, melyeknek értelmét és jelentőségét sokára ismerjük csak fel. Az elmúlt percekben Bartali Széles Pál nyugalmazott református lelkipásztort és a rovat szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Legközelebb kedden este a soron következő digitális világra jelentkezem, hallgassák továbbra is a Székelyföld hangját. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a Székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.